Stuart is. Serpáktól körülvéve magyarázott valamit a kolostorudvaron. Egy-egy pillanatra felvillant a meteorológus Paddington és a nyelvész Pietro Rollo arca, majd Sher a háta. Leeresztettem a távcsövet, és elgondolkozva bámultam a hóra. Tévedtem volna. McCormack csendesen áldogált mellettem, és egyetlen szóval sem sürgetett. Amint azonban leeresztettem a távcsövet, nyilvánvaló jelét adva, hogy befejeztem a vizsgálódást, kinyújtotta a kezét. Ide adná egy pillanatra? Szeméhez emelte a látcsövet, és látszólag minden cél nélkül pásztázni kezdte a hegyek oldalait, a ritkás fenyőerdők szélét és a kolostor falait. Kérdezés nélkül is megmertem volna esküdni, hogy ugyanazt keresi, amit én. Egyszer csak megremegett kezében a távcső, és felkiáltott: Uramisten, nézze csak, Uramisten! Annyi iszonyat volt a hangjában, hogy azonnal a messzelátó felé kaptam, és kiragadtam a markából. Reszkető kezekkel a hozzánk legközelebb eső, a miénknél valamivel alacsonyabb domb teteje felé mutatott. Ott! Ott! Majdnem elejtettem a távcsövet. Sok szörnyűséget láttam már életemben, s a kínai front sem volt kifejezetten gyerekjáték, de ami a távcsövemben feltűnt, az engem is megborzongatott. Mekkor megtért először magához. Megragadta a karom, és magával rántott. Gyerünk! Úgy rohantunk, mintha még tehettünk volna valamit. Nagyjából 10 percet vehetett igénybe az út. Ez alatt az idő alatt többször is váltakozva segítettük fel egymást a hóból, míg végül csúszva, bukdácsolva és az ájulásig kifulladva megérkeztünk a domb tetejére. A havat errefelé simára taposták a kolostor felé vonulók csizmái, s hangosan ropogott a talpunk alatt, ahogy az obó, vagyis áldozati kőrakás felé igyekeztünk, ami a domb legtetején magasodott. Eszembe jutott, hogy annak idején magam is építettem obót belső Mongóliában, amikor mongolnak álcázva menekültem a japánok elől, és számtalanszor aludtam hágókon, hasonló kőrakások védelmében. A kőhalom oldalain kopott, tépet imazászlók lobogtak, a kövek közül elmosódott írással díszített papírlapok kandikáltak elő. Majdnem legfölül, közvetlenül a csúcsba szúrt farúd alatt törött imamalom hevert, melléje gondos kezek talpalatlan csizmát helyeztek. A csizma kitátotta fogatlan száját, mintha csak ránk akart volna kiáltani. Az a sötét, gömbölyű tömeg azonban, amelyet a rúd végébe szúrtak, és amely kidüllett szemekkel bámult a semmibe, nem áldozati ajándék volt, hanem William Wilson őslénykutató feje. Orrára csúszott szemüvegén éppen ebben a másodpercben csillantak meg a lebukó nap utolsó sugarai. Mekkor meg sokáig és némán zihált mellettem, majd felnyögött és a fejéhez kapott. Éreztem, hogy valami furcsa bágyadság kerít a hatalmába, és a lábaim remegni kezdenek. Kis híja volt, hogy magam is le nem roskadtam McCormack mellé. Gyomrom megemelkedett, és hányinger kerített a hatalmába. Nagy nehezen legyűrtem a hányingert, és újra a fejre néztem. Bármennyire tiltakozott is ellene minden porcikám, hozzá kellett szoktatnom magam a látványhoz. Hogy vette észre? Kérdeztem, és nekitámaszkodtam a kőrakás oldalának. Véletlenül morogta. Nem is tudom pontosan. A rudat már korábban is észrevettem, de nem tulajdonítottam neki jelentőséget. A testét? Nem látta valahol? Szótlanul megrázta a fejét. Erőt véve magamon bekukkantottam a kőrakás mögé, de néhány rongyon kívül semmit sem találtam. A lila ruhadarabok pedig semmiképpen sem tartozhattak Wilsonhoz. Mit csinálunk vele? Kérdezte rekedtem McCormack. Nagyot sóhajtottam. Egy kétségtelen, nem hagyhatjuk itt a ragadozó madarak prédájául. Le kell vinnünk, mutattam a kolostor felé. Most McCormacken volt a sóhajtás sora. De nem csak sóhajtott, hanem nyugodt mozdulattal le is húzta anorákján a villámzárat, és kibújt belőle. Én felkapaszkodtam a kőrakás oldalára, megragadtam a rudat, és magam felé húztam. Aztán csak annyi időm maradt, hogy félrehajoljak. A szerencsétlen Wilson feje érett körteként puffant a hóra. Szótlanul mentünk lefelé a hegyoldalban a kolostor felé. Mekkor meg hóna alatt hozta az anorákját, nekem pedig a zsebemben lapult Wilson szemüvege. Amikor aztán már csak néhány lépésnyire volt tőlünk a kolostor fala, megfogtam mekkor meg könyökét. John, hallgatom, Leslie. Az a kérdés, hogy mit mondjunk a többieknek. Gondolja, hogy feltétlenül el kell mondanunk? Nem tudom, dünnyögtem határozatlanul. Ha elmondja, kitör a pánik. Ez igaz, bólintottam, de legalább mindenki vigyáz magára. Ha eltagadjuk, vagy elhallgatjuk, gondolja, hogy újra gyilkolni fog? Miért ne? De meddig, Leslie, meddig? Ha hagyjuk, addig, amíg csak valamennyien fűben nem harapunk. Ebben a pillanatban éles női sikoly hasított a kolostor csendjébe.
Nem, segítség, úristen, megölték!
Nem emlékszem, mikor került a revolver a kezembe, minden esetre, amikor az első, majd a második udvaron átrohantunk, már úgy tartottam előre, mint a hajlári nagyroham idején. A három épület közül kettőben nem mozdult semmi. A harmadik ajtajában azonban egy fekete test hevert a küszöbön. Eve Pickford teste. A lány az ajtófélfának dőlve ült, és nehezen lélegzett. Eközben a fenti szobák felől is ajtócsapódás zaja hallatszott, és előbb Rolló nyelvész professzor, majd nyomában a többiek is lerohantak az előtérbe.
Mi történik itt már megint? Támolygott felénk halottsápadt a Stuart. Kitöltek meg? Kérdeztem Pickfordtól.
A lány némán mozgatta a száját, és iszonyodva merett rám.
Kit öltek meg? Rivaltam rá.
Nem tudom. Láttam a holttestet. Szörnyű volt. Azzal kezébe temette az arcát.
Mekkor meg jelentőség teljesen rám nézett, én pedig vissza. Ha valóban az történt, amire gondoltunk, akkor a mi szerencsétlen Pickford kisasszonyunknak valóban minden oka meglehetett rá, hogy kiboruljon. Óvatosan lefejtettem a kezét az arcáról, és olyan gyengéden, ahogyan csak tellett tőlem, igyekeztem szólni hozzá. Nincs már semmi baj, hiszen itt vagyunk valamennyien maga mellett. Hol látta azt a holttestet? Félig felemelkedett, és az imaterem felé mutatott.
Ott bent.
Az imaterem ajtaja félig nyitva állt, pontosabban az egyik ajtószárny sarkig tárva volt, míg a másikat, mintha beszegezték volna. Oda bentről kellemetlen dohos szag, rég semmibe fosztott istentiszteletek füstölőinek a szaga lebbent felénk. Különben néma csend volt a teremben, és teljes sötétség. Felemeltem a revolveremet, és közelebb léptem az ajtóhoz. Kangpa kolostorának egyik imatermét vehettem szemügyre, amely szemernyit sem különbözött a Himalája egyéb kolostorainak imatermeitől. Legalább 15 méter volt a hosszúsága, és ugyanennyi a szélessége. A festett mennyezetről és a faragott oszlopokról, amelyek az előbbit tartották, Isten alakok sokasága nézett farkas szemet velem. A falakat körös körül polcok borították, amelyeken Isten szobracskák tömege sorakozott. A bejárattal szembeni főoltáron embernagyságú, aranyszínű szobor üldögélt büszke méltósággal. Maitreya, az eljövendő Buddha. A holtsugár egy vékony csíkja beszökött a csukott ablaktáblák között, és az egyik sarokba hullott. S amit ott megvilágított, attól riadt meg teljes joggal Eve Pickford. A holdfény egy szörny fejére esett. Pergamen vékonyságú, koponyára aszott sárgás bőr, hosszú, válligérő haj, s vicsorgó fogak mutatták, hogy mégis emberformájú lénnyel van dolgunk. Ez a lény azonban nem jelentett veszélyt már senkire. Békésen nyugodott egy fémkoporsóban üvegbúra alatt. Feje mellett könyvek, imamalom és feliratos szalagok hevertek. Megkönnyebbült sóhajjal dugtam zsebre a pisztolyomat, és a mögöttem tolongók felé fordultam. Ez egyszer nem történt gyilkosság. A fenét, hökkent meg Stuart. Ki az ördög ez itt?
Ez egy múmia, mondta Pietro Rollo. A hosszú hajú, mintha beleegyezően bólintott volna. Valahol a háttérben Eve Pickford kezdett mocorogni, és kezét a szája elé szorítva a koporsóra merett.
Jézusom, és én azt hittem, hogy megöltek valakit. Ahogy ráesett a holdfény az arcára, értsék meg, kérem, borzasztó volt.
Ezeknek sincs jobb dolguk, mint a vendégházban tárolni a mumiáikat, háborgott Paddington. Maguk a hibásak, ha ilyesmibe botlanak, kelt a lámák védelmére Sera. Mi közük hozzá, hogy mit tartanak az imateremben?
Nem is tudtam, hogy errefelé is mumifikálnak, morogta Paddington.
Mindenfelé mumifikálnak, Mark, szólalt meg Frank King, az antropológus.
Ebben a tiszta hegyi levegőben jobban elállnak a hullák, mint másutt. Közismert, ugye, hogy nedves éghajlat mellett... Szóval csudakedélyesen elbeszélgettünk. Éppen arra gondoltam, hogy a levegőbe lövök. Vagy valami szörnyű dolgot csinálok, hogy menjenek már végre a fenébe, amikor vidám, elégedetten csengő hang szólalt meg a bejárati ajtó felől. Jó estét! Az ajtóban Baxter kisasszony állt. A háta mögé dugta a kezét, és szokatlanul vidáman mosolygott. Ahelyett, hogy megmozgatnák a csontjaikat, ideben gunnyasztanak? Tudják, milyen jót tesz az idegeknek egy kis friss levegő? Éppen figyelmeztetni akartam, hogy mi fekszik az orrunk előtt, amikor előrántotta háta mögül a kezét, és meglóbált valamit benne. Hát ez meg mi, kis rendetlenek? Kié a cucc? Egy rendes csomag keresi rendetlen gazdáját. Ott tartotta a kezében, mint egy karácsonyi ajándékcsomagot, mekkor meg összegöngyölt narancsszínű anorákját. Sokan mondták már rólam, barát és ellenség egyaránt, hogy váratlan helyzetekben gyorsan reagálok, és a legnehezebb pillanatokban is képes vagyok megtalálni a leghelyesebb megoldást, most azonban csak álltam megkövülten, mint az a bizonyos sóbálvány Szodoma környékén. Mekkormek is odaragadt a földhöz, és mintha még a szembogara is megbénult volna. Csak a száját hagyta el valami hörgésszerű hang. Baxter állt és mosolygott. Aztán észrevette, hogy egyedül Mekkormek van anorák nélkül, és határozottan feléje nyújtotta a csomagot. Ennyi már, Mr. McCormack, megnémult? Ha jól látom, a magáé. Fogja, vigye! Ezzel jól irányzott mozdulattal McCormack felé dobta az anorákot. A ruhadarab szétnyitotta a szárnyait, s lassú lebegéssel a lábunk elé terült. A belőle kihullott fej hangos koppanással lezuhant a fapadlóra. Elgurult néhányunk lába mellett. Óvatosan kikerülte McCormacket, és végül Eve Pickford bokájánál állapodott meg. Nem vagyok lámaista szerzetes, de biztosra veszem, hogy ilyen iszonyatos csendet még nem élt meg a szerencsétlen imaterem. Eve Pickford hátra lépett, Wilson fejére mutatott, arcán olyan kifejezéssel, amelyet jól felkészült pszichiáterek is évekig magyarázhattak volna. Aztán elmosolyodott, legyintett egyet, és az odalépő Paddington segítségével szép csendesen a földre csusszant. Milliméterekkel Wilson feje mellé. Ha az előbb a néma csend világcsúcsa jellemezte volna az imatermet, akkor most a Titanic fedélzetén kitört pánikot múltuk felül. Baxter szája elé kapta a kezét, és akkorát visított, hogy beleremegett a dobhártyám. A Nobel-díj várományosai pedig egymást taposva rohantak ki az ajtón. Mire felocsúttam, már csak négyen voltunk az imateremben. McCormack, jó magam, az egyik oszlophoz lapulva Baxter, és a földön békésen elnyúló Eve Pickford, nem számítva természetesen a múmiát és Wilson fejét. Baxter kinyitotta a száját, aztán homlokával neki támaszkodott az oszlopnak. A fadúc hidege jótékony hatással lehetett rá, mert néhány másodperc múlva visszatért a nyugalom szép arcára. Maguk tudták, hogy mi van benne? Kérdezte még mindig nehezen lélegezve. Mekkor meg szótlanul bólintott. Akkor meg mi az Istennek hagyták a küszöb előtt? Eve Pickford halkan felnyögött, és megrebbentek a szempillái. Baxter feléje fordult, és azonnal feltámadt benne az anyai, vagy még inkább a nővéri ösztön. Szegény gyerek, morogta. Odaguggolt Eve mellé, és babusgatni kezdte. Megpaskolta Eve arcát, de közben hátrafordította a fejét. Gyors pillantást vetett Wilson maradékára, és idegesen megrebbent a szempillája. Nem takarítanák el? Egyszerre mozdultunk McCormackkel, aztán végül úgy alakult, hogy ő terítette szét az anorákot, én meg... De jobb nem folytatni. McCormack a hóna alá vette a csomagot, és kiballagtunk az udvarra a holdfényes éjszakába. Elhelyeztük az anorákot a másik két ponyvába tekert csomag mellé, a földbe vájt kamrába, amely a kolostor hullatermeként funkcionált. Mikor visszatértünk, a többiek még mindig a démongyilkosok szobrai körül toporogtak, senkinek sem akarózott felmenni az emeletre. Pietro Rollo halott sápat volt, és a többieken is látszott, hogy aligha nem kihányták magukat. Ebben különben nem volt semmi csodálatos. Hasonló esetekben eleinte velem is ez történt. Később aztán, főleg a kínai fronton, elmúlt az embernek a hány ingere, elsősorban azért, mert a naponta átélt szörnyűségekhez képest igen keveset kaptunk enni. Többen Stuart körül álltak és fegyvereket követeltek. Stuart megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor megpillantott. Na, hála Istennek, jöjjön már, Mr. Lawrence! Az urak feltétlenül fegyvert kívánnak. Kérem, Mr. Lawrence! Fordult hozzá Mark Branning, a botanikus. Jogunk van hozzá, hogy megvédjük magunkat. A fantom itt van közöttünk. Lehetséges, hogy éppen ön vagy én? Vagy más? Hogy ki az, természetesen nem tudom. De feltétlenül jogom van hozzá, hogy védjem az életemet, ameddig tudom. Ha már nem akad senki, aki megvédje. Ezzel előbb jelentőség teljesen Sherára, majd rám nézett. A többiek, Cooper, Abramson, Paddington és King helyeslően bólogattak. Valamennyien voltunk katonák, Mr. Lawrence, mondta Frank King. Egyszerűen képtelenség, hogy csak úgy lemészároljanak bennünket. Valami azt súgta, hogy ha nem is szabad megtagadnom a kérésüket, igyekeznem kell kitolni a teljes militarizálás határidejét. Stuart szemébe néztem, aki megadó figyelemmel leste a parancsaimat. Természetesen eleget teszünk az urak kérésének. Amint a holnapi nap folyamán a serpák kicsomagolják a revolvereket, Mr. Stuart mindenkinek kioszt egyet a hozzávaló munícióval együtt. Megfeleli, uraim? Nem lehetne még ma? Most? Morogta Branning. Teljességgel lehetetlen, mondta határozottan Stuart. A serpák aludni tértek, és amint önök is érzik, uraim, -30 fok körül járhat a hőmérséklet. Ebben a pokoli időben nem kényszeríthetek senkit arra, hogy ládákat feszegessen. Erre már nem szólt senki. Kelletlenül belenyugodtak a holnapi felfegyverkezésbe. Sera megfogta a lámpát, és kifelé világított. Talán aludni kéne. Éreztem, azt várják, hogy mondjak néhány szót, mielőtt a hosszú-hosszú éjszaka elkezdődik. Egyszerre megyünk föl a lépcsőn, mondtam határozott hangon. Aztán mindenki bemegy a szobájába. Az ajtókon belül lánc van, amit könnyedén bekapcsolhatnak. Kérem, senki se feledkezzék meg róla. És lehetőleg senki ne mászkáljon éjszaka. Ezután Sherával az élen felgyalogoltunk a lépcsőn. Kínos érzés volt, hogy a gyilkos is ott jön közöttünk, és nyilván azt fontolgatja magában, hogy ki legyen a következő áldozat. Másnap reggel ébredés után kávéfőzéshez láttam. Begyújtottam kis úti spiritusfőzőmet, és elégedetten éreztem, hogy a kávé illata kezdi betölteni a szobát. Bár egyáltalán nem voltam álmos, úgy éreztem, jól esne a kávé zamata és melege. Öntöttem egy adag olajat a kályhába, és leültem az ágy szélére. Megittam egy csésze kávét, aztán tenyerembe hajtottam a fejem, és gondolkodni kezdtem. Még mindig nem tudjuk, hogy ki követte el a gyilkosságokat, és kicsoda az a Mr. Thompson. És a purbu valami végigcikázott az agyamon, és arra késztetett, hogy a hátizsákomhoz ugorjak, melybe Zimmermann meggyilkolása után az áldozótört rejtettem. Gyorsan megtapogattam a zsebét, de nem éreztem benne semmi keményet. Szétrántottam a villámzárat, és belenyúltam. A tibeti áldozókés nem volt sehol. Kiléptem a folyosóra, és már is Megkormek ajtajánál termettem. Halk kopogtatásomra az ajtóhoz csoszogott, és nagy csörgés közepette lepottyantotta a láncot. Teljesen fel volt öltözve, és éppen az anorákja villámzárát húzta össze magán, amikor kinyitottam az ajtót. Jó reggelt, mondta morózusan. A maga szobájában is elromlott a központi fűtés. Most közölte a meteorológiai intézet, hogy afrikai eredetű léghullámok közelednek. Halvány mosolyt erőltetett az arcára, aztán végig mustrált. Csak nem egy kiadós reggeli séta előtt áll, de bizony, s azt szeretném, ha maga is velem tartana. Oké, biccentett, és becsukta maga mögött az ajtót. Lementünk a lépcsőn, és elhaladtunk a démonriasztók mellett. Végig sétáltunk az udvaron, ahol a tegnapi nappal ellentétben csak úgy nyüzsögtek a szerzetesek. A központi épület felől csengetjük és cintányérok hangja hallatszott. Talán a reggeli szertartásra próbálgatták hangszereiket a kijelölt lámák. Amikor rátértünk a faluba vezető útra, McCormack néhány kekszet húzott elő a zsebéből, és testvériesen kétfelé osztotta. Csendben rágcsáltuk, és a gondolatainkba mélyedtünk. Átkeltünk a falu melletti patakon, ami nem volt nagy művészet, hiszen a patak fenékig be lehetett fagyva. Gumitalpú csizmánk meg-megcsusszant, s ilyenkor egymásba kapaszkodva igyekeztünk visszanyerni egyensúlyunkat. A patakot elhagyva felfelé igyekeztünk egy domb oldalában. McCormack most sem kérdezett semmit, csak elgondolkozva kémlelte az alattunk elterülő tájat. A dombon felfelé haladva kitűnő kilátás nyílott az egész vidékre. Kangpa kolostorára és a falura is, s a falu mellett egy kis erdőcskére, amely mögött lapos legelőféle húzódott egészen a közeli hegyek lábáig. A mindent beborító hó alól itt-ott zöld fűcsomók tűntek elő, többet azonban nem láthattam, mert az erdő fáinak a csúcsa eltakarta előlünk a kilátást. Megpróbáltam megsatszolni a távolságot, aztán hallgatag társamhoz fordultam. Aga szerint mennyi időbe telne, amíg elérnénk azt a kis erdőt?
Legalább másfél órába.
Velem jön?
Miért ne mennék?
Mekkor meg jól becsülte volna meg a távolságot, ha kitaposott úton haladhatunk. A domboldalt azonban, amelyen fel kellett kapaszkodnunk, jó 30 centis hó fette. Felküzdöttük magunkat az erdőig, és bizony több mint 3 órába tellett, amíg elértük az első fákat. Az erdő felé mutattam. Mit gondol? Mi lehet a fákon túl?
Mekkor meg elmosolyodott.
Tudja mit, Leslie? Ne találgassunk. Alig, hanem egyre gondolunk.
Lihegve vágtunk át a fenyőfák között, és 10 perc múlva az erdő szélén álltunk. A lapos legelőcskén láthatóan akadálytalanul száguldozhatott a vadszél, itt-ott buckákat emelt, máshonnan teljesen elhordta a havat. A megszabadult zöld fűszálak pedig csalóka módon a tavaszt hirdették a himalájai tél kellős közepén. Egyszerre léptünk ki a mezőre, és egyszerre torpantunk meg, mint akiknek földbe gyökerezett a lába. A legelő közepén szürkés-barna, légcsavarját bánatosan lógató helikopter állt. Felénk néző ablakaira ráfagyott az úzmara, kerekei mélyen a hóba süppettek. A gép körül érintetlen volt a hó, jelezvén, hogy utasai már napokkal ezelőtt, a legutolsó hóesés előtt elhagyták. Hát mégis, suttogta McCormack.
Hát mégis.
Igen, mondtam, és megtörölgettem izzadó homlokomat. Mr. Thompson mégiscsak megérkezett. Óvatosan körüljártuk a helikoptert, de nem találtunk semmi érdekeset. Őszintén szólva nem is nagyon tudtuk, hogy mit keresünk. Talán egy névjegykártyát, amelyet Mr. Thompson hagyott ott a számunkra. Gyanús jelet nem észleltünk, viszont a gyomrunk lassan kezdett delet harangozni. A helikopternek úgy látszik nem volt szüksége kajára, mert olyan mozdulatlanul lógatta légcsavarja szárnyait, mint megérkezésünkkor. Régi amerikai masina volt, s a számtalan bevetés és gyakorlat következtében, amelyben részt vett, alig hanem alaposan elfáradt. Úgy tűnt, szívesen áldogál a csendes himalájai levegőben. Szótlanul caplattunk visszafelé a fenyőerdőn át, vissza a kolostorba. A délutánt a szobámban töltöttem gondolataimba merülve. Előkészítettem a kávéfőzőt, és főztem egy kiadós feketét. Bármennyire megerőltetőnek tűnt is, még egyszer végig akartam gondolni mindent. Szépen körvonalazódó elméletemből hiányzott néhány láncszem, ugyanakkor a markomban volt néhány felesleges darab, amelyet sehogyan sem tudtam beilleszteni az egészbe. De formálódni kezdett a fejemben valami, aminek kidolgozásához legalább 2 öntetnyi erős kávéra volt szükségem. Nem is egyszer majdnem elindultam, hogy bekopogjak McCormack ajtaján, de minden alkalommal meggondoltam magam. Egyedül szerettem volna a dolgok végére járni. Amikor besötétedett, megettem vagy 1/2 kilónyi kétszersültet, és ráittam újabb 2 köcsök kávét. Ellenőriztem a revolveremet, és a biztonság kedvéért ráhúztam a csövére a hangtompítót is. Igaz, így sokkal rosszabbak lettek az esélyeim, hogy eltaláljam jövendő áldozatomat, de valami azt súgta, hogy ma este nem is lesz igazi nagy lövöldözés. Mielőtt elhagytam volna a szobámat, kilestem az ajtón.
A folyosó sarkában szomorúan pislákolt a petróleumlámpa, amúgy egy lélek sem mutatkozott. A szobákban csend volt, egyedül Baxter ajtaján szűrődött ki halvány beszéd moraja. Nyilván Eve Pickford ápoltatta magát. Elmosolyodtam, és végig lopakodtam a folyosón. A lépcsőfokok kellemetlenül ropogtak a lábam alatt, s a démonölők szobrai előtt a mécsláng szinte vízszintesen lobogott a húzatban. Az udvaron néma csend honolt. Az imatermek ajtajai tárva nyitva álltak, csak a nyitott ajtók elé húzott súlyos bársonyfüggönyök rejtették el az éjszaka is égő gyertyákat és olajmécseseket a szemem elől. A Karma Damcső lakosztályához vezető lépcsőfeljáró sötéten ásított, mintha emberemlékezet óta nem ment volna fel rajta senki. Csendben meghúzódtam egy óriási bronzfüstölő árnyékában, és mintegy 5 percig várakoztam. Az udvaron semmi nem mozdult. Karma Damcső lakosztályának ablakai is feketén bámultak az éjszakába. Amikor meggyőződtem róla, hogy közvetlen veszély nem fenyeget, nagyot sóhajtottam és cselekvéshez láttam. Oda osontam a fal melletti imamalomsorhoz, és kikerestem a 8. imahengert. 2-3 forgatás után nagyot rántottam a hengeren, majd minden erőmet megfeszítve megemeltem. A jó 1,5 méter magas óriás leugrott az állványról, és méltóság teljes lassúsággal a vállamnak dőlt. Kiakasztottam a tartójából, és óvatosan letettem a hóba. Megvártam, míg egy nagyobb felhő keveredik a hold elé, aztán vállamra kaptam az imahengert, és az épület fala felé iramodtam vele. A hold éppen akkor bújt elő ismét, amikor lerogytam Karma Damcső lakóépületének ablakai alatt. Körülbelül 3-4 méternyire felettem húzódott a tető néhány kiemelkedő dísze. Ha el tudom kapni őket, remélhettem, hogy valahogyan csak feljutok a tetőre. Feltámasztottam a hengert, s a fából készült épületfal kiugrásaiba kapaszkodva felhúzódkodtam a tetejére. A pagoda tető kiszögellése éppen a fejem felett volt, és gyerekjáték volt elkapnom a kiemelkedő, fából faragott díszítő elemek akármelyikét. Kitapogattam egy szarvas figurát, és megrángattam. A nemes vad recsegni kezdett a tenyeremben, és kihúzta egyik lábát a tetőből. Biztos lehettem benne, hogy ha rábízom magam, a földön kötök ki. Halkan elkáromkodtam magam, és tovább tapogatóztam. Keresgélés közben hirtelen dróthálónak ütközött a kezem, amit nyilván azért helyeztek az épületre, hogy megakadályozzák a galambok befészkelését a pagoda teteje alá. Megkönnyebbült sóhaj szakadt ki belőlem. Meggyőződtem róla, hogy még egy elefántot is elbírna, nemhogy egy embert. Aztán belekapaszkodtam, és ellöktem magam az imahengertől. A háló lehajlott egy kicsit, de esze ágában sem volt elszakadni. Összeszedtem minden erőmet, és igyekeztem egy haskelepet csinálni. Mire megijedhettem volna, már fenn is hasaltam a pagoda tetején. Körülkémleltem a tetőn, de egyelőre hiába. Kénytelen voltam megvárni a holdfényt, hogy megtaláljam, amit keresek. S valóban, amikor a hold kibukkant a felhők mögül, az egyik kiugró dísz mellől csillogó fémrút tűnt a szemembe. Néhány lépés, és egy rádió adóvevő antennája mellett álltam. Nagy volt a kísértés, hogy belerúgjak egy jó nagyot, de idejében sikerült lebeszélnem magam erről. Sőt, amilyen gyorsan csak tudtam, visszamásztam a tetőpereméhez. Aztán mégiscsak másként cselekedtem. Ha már itt vagyok, gondoltam, könnyen megközelíthetem Karma Damcső vendégeit. Hasra feküdtem, és szinte milliméterről milliméterre küzdöttem magam előre. A főláma ablaka fölött aztán összeszedtem minden bátorságomat, nagy lélegzetet vettem, és egy szaltó haskelep keverékkel belehuppantam a hálóba. Óvatosan kúszni kezdtem, s úgy helyezkedtem, hogy beláthassak az alattam levő szobába. Ahogy bepillantottam, 4 vagy 5 alakot láttam meg. Felle járkáltak, és közben izgatottan beszélgettek. Valamennyien a szerzetesek hagyományos palástját hordták a sárga fejfedővel. Mindezek ellenére megmertem volna esküdni, hogy annyi közük van a lámaista hithez, mint nekem. Ami azonban igazából megragadta a figyelmemet, az egy ugyancsak lámaruhás férfi volt, aki fején fejhallgatóval egy rádiókészülék előtt ült a sarokban. A masina lámpái zölden világítottak, a sötét hajú, szemüveges férfi pedig látható figyelemmel csavargatta a gombokat. A lámaruhások valamennyien a rádió mellett ültek, és feszülten figyelték a készüléket.
Igen, uram, hallottam a rádiós hangját, aki egy általam jól ismert ázsiai nyelven beszélt. Minden rendben van. Itt vannak valamennyien. Nem, uram, alig ha sejtenek valamit. Nem engedjük, uram. A rádióból zavaros sercegés hallatszott, amiből ilyen távolságról egyetlen szót sem értettem. A többiek azonban érthették, mivel elégedetten bólogattak, s egyikük súgott valamit a rádiósnak. Az bólintott, aztán azonnal válaszolt. Tehát holnapra várjuk, uram. A leszállópályát előkészítettük. Nem menekülhet senki, uram. Őt pedig elintézzük, nem keverhet többé bajt. Legyen egészen nyugodt, uram. Ekkor az egyik álláma az ablakhoz lépett. Annyi idő maradt csak, hogy visszaráncsom a fejem, de ez a töredék másodperc is elég volt ahhoz, hogy felismerjem a lámában azt a fiatal férfit, aki érkezésünkkor karmadamcsőként fogadott bennünket. És aki származásával ellentétben oly kitűnő angolsággal beszélt, mintha világ életében ki sem mozdult volna Nagy-Britanniából. Éppen arra készülődtem, hogy megkezdem a visszavonulást, amikor halk csörrenést hallottam a fejem felett. A háló aljához lapultam. A fejem fölött egy tetőcserép zúgott el. Hangos csattanással nekivágódott a tető szélének, majd megperdülve éppen mellettem kötött ki. Megdermedtem a rémülettől, s amennyire lehetett, igyekeztem elhúzódni az ablak közeléből. A következő pillanatban kitárult az ablak, s egy férfi hajolt ki rajta. Körülkémlelt, és a kezében fenyegetően csillogott egy tekintélyes nagyságú automata fegyver. – Mi van, mit látsz? – hallottam belülről. – Semmit, morogta a férfi. – Pedig esküdni mernék, hogy valaki megdobta az ablakot. – Hagyjátok már a fenébe, hallottam egy türelmetlen kiáltást. – Egészen kihűl a szoba. Biztos valami madarat vonzott ide a fény. Az ablak csattanva becsukódott, és a bársonyfüggönyt is a helyére rántották. Most már valóban nem világított más az éjszakában, csak a holdvilág. Hallgatóztam. A pagoda tetején nem mozdult semmi, és én megpróbáltam meggyőzni magam, hogy a cserép magától indulhatott el, vagy valóban olyasmi történt, amit azok hisznek oda benn. Igyekeztem guggoló helyzetbe kerülni, hogy elérhessem a párkányt, amikor újabb cserép szánkázott velem szembe. Annyi időm maradt csak, hogy behúzzam a nyakam, és a cserép már is ott landolt a dróthálóban. Most már biztos voltam abban, hogy szó sem lehet kósza madarakról. Előhúztam a revolveremet, és fittyet hányva az esetleges további cserepeknek, kidugtam a fejem, és a pagoda tető irányába lestem. A hold ezüstös fénnyel szórta be a tetőt, és azt a férfit is, aki óvatosan kitárt karokkal egyensúlyozott odafenn az egymásba fonódó tetőrészek között. Sárga palástja, mint óriási virág csillogott, míg hatalmas kunkori orrú csizmáiban vigyázva lépkedett a laza cserepek között. Úgy látszott, hogy nem vett észre, minden figyelmét lekötötte az egyensúlyozás. Sok töprengésre így sem maradt időm. Ismét zsebrevágtam a revolvert, és az imahenger fölé kúztam. Megkapaszkodtam a háló szélében, leereszkedtem, és kotorászni kezdtem a lábaimmal, hogy elérhessem az imamalom tetejét. Óriási megkönnyebbülést éreztem, amikor végül is elértem, és néhány másodperc múlva lehuppantam a földre. Hátamat a henger oldalának támasztottam, előhúztam a revolveremet, és nyugodtan célba vettem a tetőt. Néhány pillanat múlva feltűnt a szerzetes sziluettje. Futólag körülnézett, majd váratlanul könnyed mozdulattal megragadta a párkányt, és olyan figurát csinált, amelyet utoljára versenyen láttam a régi szép diák években. Megvártam, amíg lehuppan a földre, de egy pillanatra sem vettem el róla a fegyvercsövét. Jó estét, mondta, amikor leérkezett, és rámosolygott a pisztolyomra. Ezzel meg mit akar? Ha elsüti, ezek kijönnek és saslikot csinálnak mind a kettőnkből. Honnan tudja ilyen biztosan? Hátra tolta a sapkáját, és ekkor végre megpillantottam az arcát. Szép keleti férfi arc volt, olyan, mint egy filmszínészé. Ide figyeljen, mondta gyorsan. Sok időm nincs. Gondolom, maga is hallotta, hogy Thomson holnap érkezik. Maga kicsoda? Feléje kaptam, hogy megfogjam a kaftányát. Elhárító mozdulatot tett a kezével. Erre most nincs idő, de adok magának egy tanácsot. Vigyázzon Serára, nagyon vigyázzon. Meg akartam ragadni a kezét, de közben az imahenger túlsó oldalára került. Még egyszer rám mosolygott, búcsú.